Idén 40. alkalommal rendezték meg a Mária Gyüdi ifjúsági találkozót, melynek mostani mottója: más úton tértek vissza hazájukba. A találkozó második napján Lackfi János költő tartott előadást. A következő percekben az ő beszédének harmadik részét hallhatják.
Azt akartam elregélni mindenképp nektek egy-két esetet, hogy hát hogy üzengethet nekem rendszámokkal az Isten, meg egyáltalán. Például mondok egy olyan esetet, amikor egy álommal üzent a Jóisten. Ezt érdemes persze az ilyesmit is megkülönböztetni, mert az álmokban mindenféle katyvasz, meg zagyvaság is lehet, meg még akár a másik oldal is befurakodhat. Ezt is azt hiszem, hogy Varga Laci atya mondta, de lehet, hogy valakitől idézte, hogy nincs semleges terület. Tehát, hogy ez szomorúan hangzik, vagy nem tudom én, vagy olyan megszállottan hangzik, de nincs olyan, hogy, tehát, hogy van a Patás és Társa Kft., egy erős cég, egyre jobbak a mutatók évről évre, meg van a Jóisten és Társa Kft., és nincsen más. Tehát ez az ártatlan, senki földje, sem olyan, sem ilyen, az, szóval valaki oda előbb-utóbb beteszi a lábát. Tehát, hogy szóval az ártatlan, vigyázzunk ezek az úgymond ártatlan helyekkel, meg dolgokkal. Na mindig, tehát az álom is ilyen lehet, hogy érdemes megkülönböztetni. Van a Gyökösi Bandi bácsinak, aki református lelkész volt, van az álomról, az álmok fejtéséről egy szép könyve, de nem erre az ezoterikus álomfejtésről beszél, hanem hogy az Isten szava megnyilatkozhat álomban is, csak nagyon nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Nekem például volt egy ilyen történetem, hogy Simon fiam még vettek egy telket, és építkezni akartak rajta, és akkor a dzsumbát le kellett róla írtani, és akkor na, megyünk, tudom én, hétvégén fiammal dzsumbát írtani, és azt álmodtam előző éjszaka, hogy a Simon fiamnak szemműtétje van. És így rá volt terítve a zöld lepedő, így kivágva ott a szemnél, és akkor az orvosok ilyen nagy elszántsággal vagdalták ott a szemét, és akkor fölébredtem, akkor mondtam neki, hogy fú, Simon, vegyél, van-e ilyen állarcod, amit a fűrészeléshez szoktak használni, és mondta, hogy nincsen, akkor mondom, szaladj el, gazdabolt vegyél. Vett a gazdaboltban, nyűjtük a láncfűrészt, nem volt semmi baj. Két hét múlva felhív a Simon fiam, és azt mondja, hogy fú, képzeld el, apa, mentünk ki az apóssal megint írtani a sok mindent, bozótost, és a stílfűrész ledobta a láncot pont bele az arcomba. És ez úgy van kiképezve, azt mondja, akik értenek egy kicsit is ehhez a technikához, hogy úgy van kiképezve egy láncfűrész, hogy mit tudom én, 1000-ből 999-szer előre dobja a láncot, és egyszer előfordulhat, hogy az ember felé megy. És rajta volt az a maszk, amit azért vett, mert egy álom alapján én, ugye hát így a felvilágosult ember azt mondja, ugyan már álmok, simán, semmi probléma. Meg egyébként is a tudomány kiszámolta, hogy a lánc előre fele megy. Igen, öcsém, csak mi van, ha mégsem? Tehát, hogy nagyon durva volt, vagy nagyon izgalmas, meg szép, meg megerősítő is. Aztán voltak, most akkor mondok egy-két ilyen rendszámos sztorit, melyiket is mondjam. Jó, hát igen. Na mindegy. Vagy olyat például, tehát hogyha abban elkezd hinni az ember, hogyha valakivel én találkozom, akkor nem föltétlenül olyan vak véletlen műve, hanem hogy lehet, hogy Istennek ebben van valami szándéka. Összetalálkoztam egy ismerőssel, nagyon rég nem látta, én annyit tudtam rá, hogy 2-3 gyermekes anyuka, nem tudom pontosan, és kérdeztem, hogy na, hogy vagy, mi van veled? Azt mondja, most tényleg akarod tudni, vagy csak úgy kérdezed? Hát mondom, hát persze, hogy akarom tudni, mondja, nem kérdeztem volna. Azt mondja, hogy képzeld, elmentem a dokikhoz, megvizsgáltak, és kiderült, hogy szklerózis multiplexen van, ilyen általános, fokozatos általános bénulás, és akkor álltam, meg hát valahogy mondtam, van vigasztaló marhasságot, mit lehet erre mondani, és akkor itt pár lépése később elkezdtem gondolkodni, hogy hoppá, hát hogyha ezt az embert nem láttam évekig, és elém dobja így úgymond az utcán a vakvéletlen, akkor ez azért van, hogy én imádkozzam érte. És akkor szépen minden napi rózsafüzérbe belepakoltam őt is, meg hát sokan utaznak már ebbe a rózsafüzérbe. Ugye, meg van is idő, ugye 3 rózsafüzér, és abban pont elfér mindenki. Aki nem, azt még hozzápótoljuk. És akkor egy fél évig hát nem is találkoztam vele, meg nem tudtam, mi van vele. És hiába próbáltam nevét előkeríteni, Facebookon keresgéltem, nem került elő sehogy sem. És egy fél év múlva meglátom az utcán, hú, mondom, elne szaladjon, vagy valami, rohanok, de mondom, mi van veled? Azt mondja, hogy hát, képzeld, de nem fogod elhinni, pont most jövök a kontrollról, dokik nem értik, semmi bajom nincsen. Mondom, halleluja, akkor főnökség cselekedett. Nyilván nem én, ilyenkor szokták azt, hogy jaj, imádkozzon maga fiatalember, mert a maga imájának olyan jó, olyan ereje van. Nincsen, mondom, semmi ereje. Próbálok cső lenni, és ez a főnökség vum, valamit betölt, akkor van minden ezerrel. Hogyha meg másképpen gondolja, akkor meg másképp lesz jó, vagy másképp. És mondta, hogy hát akkor valószínűleg tényleg ezért, mert hogy mások is imádkoztak érte. És akkor halleluja, persze. Vagy volt olyan, volt egy kisbaba, aki tehát úgy fogant meg, hogy az anyukájának már 25 olyan terhessége volt, mindig nagyon várták, és sehogy nem akart, mindig elmentek a babák útközben, már ilyen mindenféle hormoninjekciók, csinált aztán egy képet az anyuka, ahol az összes ilyen injekció ott volt körülött, ilyen injekció hegyek, amiket ő már mindenféle kezeléseket vállalt, csak azért, hogy lehessen kicsi gyermeke, és akkor így meghallottam, így egyik lányom mesélt róla, én nem is találkoztam ebben a hölgyel sose, és akkor pang, így megpendült bennem, mert ugye volt egy barátom, hogy ismert, de honnan tudod, hogy X-ér vagy Y-ér imádkozz, hát annyi minden van, persze, tehát nekem is végesek a kapacitásom, de úgy van egy ilyen, tehát segít a jó Isten, hogy na most ő, nem tudom miért pont ő, és akkor elkezdtem imádkozni, és azóta már egy éves az a kis Franciska baba, megszületett, persze ők is imádkoztak, meg az egész rokonság, meg mindenki, és ilyenek történnek. És persze lehet azt mondani, hogy véletlen, meg nem tudom én, meg máskor nem történik, és hozzá is kell fűzni ezekhez a dolgokhoz, hogy volt olyan, amikor kisgyerekért imádkoztunk, és mégis meghalt, és így tovább. Tehát ugye Bojki Laci nagyszerű hitszónok, és nagyon ajánlom a dolga, hogy tényleg ő baptista, de ez még azért nem nagy bűn, nem? Van ilyen, tehát azért, hogy, és azt mondta, hogy ő szereti ezeket a bizonyságtételeket, hogy valaki kiáll, és elmondja, hogy és nem tanultam semmit a vizsgára, és azt gondoltam, hogy megbukok, de imádkoztam, és átmentem, yes, és holnaptól műthetek, yeah! Ja, nem biztos, hogy mindenki örül neki annyira. Lehet, hogy pont azt a fejezetet nem olvasta el, amiben ugye engem kéne fölvágni, mindegy. Szóval azért bonyolult dolgok ezek azért. Mindegy, de hát van egy ilyen tanúságtétel kényszerünk, és azt mondod, vagy bizonyosságtétel kényszerünk, és a Laci így fogalmaz, hogy néha ilyen bizonytalanságtételeket is kéne csinálni. Tehát, hogy imádkoztam érte, nem jött be, de hiszek benne, hogy a Jóisten ezt is jóra tudja fordítani, mert ugye alapvetően nem egy ilyen csoki automata a Jóisten, hogy hát dupla Snickers-t kérjek, vagy szimpla is jó lesz most, benyom, Jóisten, ó, tessék. Úgyhogy ilyen dolgok. Ja, és akkor egy-két ilyen rendszámos dolog. Nyilván úgy osztogatja ezeket a jeleket a Jóisten, hogy nézi, hogy kinek milyen agya van, kinek milyen szíve van, mit fogad szívesen, tehát ő nem fog olyan dolgokat betuszkolni neked, amikre te nem vagy vevő, vagy úgyse, vagy nem azt érzed belőle, hogy szeret, hanem ezért, tehát az egyszer biztos, megáll egyszer egy autó, tehát ilyen nagyon hálatelt szívvel éppen mentem ott Zsámbékon, a mi környékünkön, és megáll, van egy fitnessterem, és megáll egy autó, és kiszáll belőle egy kis hölgy, megy a fitnessbe, és az ott az autó, tehát mondom, ilyen nagy, mindenért, sok mindenért így hálát adtam, és éppen jó Istennel voltam párbeszédben, és az volt a rendszám, hogy LVJ. Hát én ezt úgy vettem, hogy love you, tehát Isten kacsintó smiley-t küldött nekem az univerzumon keresztül, éppen egy jó kis autórendszámmal. Vagy olyan is volt, amikor mentem tanúságot tenni a NEC-re, és persze meg volt írva a tanúságtéte, meg minden, de azért ott volt bennem az abszám, hogy hát sokan lesznek, meg sok millióan látják tévén keresztül is, hogy tényleg az jöjjön ki belőle, amit a Jóisten akar. És akkor megelőzgetett folyamatosan egy autó, hol lemaradt, hol elém jött a bekötő úton az autópályán, és az volt a rendszám, hogy Rua, R-U-A. És ugye a Ruach az a lélek héberül. Tehát mondom, oké, lélek ott lesz, akkor nagy probléma már nem lehet. Köszike. Tehát, vagy éppen rengeteg ilyen teendőm volt, és így kocsiban ültem megint, és így átgondoltam, mondom, úristen, ezt nem fogom tudni megcsinálni, teljes káosz lesz belőle, vagy káó, vagy mind a kettő, és akkor most hogy, meg mit, meg nem tudom én. És akkor megint jött két autó, így mögülem így kielőztek, egymással is versenyeztek, és az egyiknek az volt a rendszáma, hogy sok. Ez olyan cuki volt a Jóisten, hogy elismer, hogy sok van rajtad, fiam, látom én. Mondom, á, köszi, de rendes vagy. És a másikonak meg az volt a rendszám, hogy sas. És ez az egyik kedvenc Zsoltár sorom, hogy megújul ifjúságod, mint a sasé. Tehát, hogy bírni fogod azért, öcsi. Tehát, hogy megújulsz. Mondom, köszönöm, ez kellett pont. És ilyenek. De most ebből köbméter szám tudnék mesélni. És aztán van egy még egy dolog, az pedig egy ilyen óriás plakátos sztori, hogy megtörtént velem, hogy valahová eligérkeztem, sőt, többször meg is beszéltük, hogy ott leszek, várt a közönség, stb. Kőbányai Művelődési Ház, és akkor hív a kedves ügyintéző, az ottani ügyintéző, hogy szia János, hol vagy? Hát mondom, én itthon happizek, dolgozok, de. Aha, mert fél óra múlva kezdesz nálunk. És az már mennyire, tehát olyan mennyien mocsok dolog ez, hogy ott ülnek az emberek és várnak, és nem létezik, hogy odaérjek, tehát annyi idő ad biztos nem. És hát az akkor kitaláltak valamit, hogy akkor így lesz egy ilyen netes változás, és majd fölteszik utólag, és akkor lehet, és akkor ez, de mindegy, de hát oda mentem már becsületből, de már ilyen, szóval tényleg ilyen utolsó aljas senkiházinak éreztem magam. Megyek, vezetek, hogy hogy lett ennyire hülye valaki, egy ekkora barom, egy ekkora, és akkor egy ilyen kis teljesen gagyi óriás plakát, valamelyik ilyen plázának az óriás plakátja, úgy szeret, ahogy vagy. Mondom, közi, uram, ez most tényleg semmi más, de ez most jól jött. Úgyhogy ilyenek. Az ember rá van élesedve. Na jó van. Hát akkor most, ja. Jó, jöjjön egy kicsi valami az imádságról, és aztán a második kötetből is szeretnék egy-kettőt felolvasni, meg már lassan végem van, igen, még negyed órán van, hogyha... Jaj, na, azt mondja, hogy... De nem ezt a... Mondjuk ez se rossz. Én írtam, ez se rossz. Ja, de nagyon nem ezt akarod. Ja, 141, igen. Ez is, hogy imádkozzunk, vagy mi ezen is olyan jól. Ezt is Varga Laci atya mondása, de annyira jó mondása van, hogyha így a szentek összehajolnak, akkor ott általában szikrázik a glória. Tehát, hogy így, ugye? Tehát, hogy ez a karatézás és egymás fejbeveregetése teológiai érvekkel, ezt annyira tudjuk, meg szeretjük, mert hát már megint csak nekem van igazam, nem? Hát nem, hát de. Hát biblikusan is, hát nem, hát de. Meg egyháztörténetileg, hát nem, hát de. Igen, és akkor... És nem azt mondom, hogy nincs igazság, vagy nincs a másiknál erősebb igazság, de hogy annyira szeretjük fejbe bunkózni egymást az igazsággal, hogy akkor is agyonverlek a szeretettel, hogy addig verlek a szeretettel, amíg el nem hiszed, hogy a szeretet győztes. És akkor, tehát, hogy ez biztos, hogy az a jóféle szeretet? Vagy ez biztos, hogy az a Jézusi? Vagy... Ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy de benne van a Bibliában az is, hogy a gyereket szabad verni, mert hát van ugye ószövetségi rész, ahol hogy meg kell fenyíteni igazságosan a gyereket. És akkor már nem volt más érve, mondtam neki, mert ilyen nagyon ilyen szigorkodó emberke. Mondom, figyelj, szerintem pontosan annyiszor szabad gyereket verni, ahányszor Jézus gyereket vert. Oké? Ebben megegyezünk. Engedjétek hozzám a gyerekeket, mert van két olyan pofont adok nekik, hogy valahogy ez kimaradt. Hát biztos nem írták le, agyba főbe verte őket igazából csak. Na jó. Szóval, de hát, hogy hogyan imádkozzunk. Megkaparint. Amikor imádkoztok, ne csak tocsogjatok a megszokott szavakban, hanem döntsétek rám ezerrel, púposra rakott talicskával mindazt, ami bennetek van. Amikor imádkoztok, ne tegyétek, vegyétek magatokat, ne riszáljatok, mint a magát szendének tetető lány, hanem ugorjatok a nyakamba, és csókoljatok össze-vissza, mint aki régen látta a szerelmesét. Amikor imádkoztok, ne mérjétek patika mérlegen a mondókátokat, ne kapcsoljátok kibe figyelmeteket, mint egy lámpát, hanem kiszáradó szájjal, doboló halántékkal nyomjátok, ahogy a csövön kifér, ahogy egy videójáték függő ugrik szintről szintre. Amikor imádkoztok, ne válogassátok finnyásan az emelkedett szakkifejezéseket, hanem sorozzatok meg jól, mintha hógolyóznánk. Amikor imádkoztok, ne egyensúlyozzatok óvakodva, mint a kötéltáncos, hanem vetődjetek le a mélybe teljes testsúlya, mint a bungee jumpingolnátok. amikor imádkoztok, ne udvariaskodjatok velem, mint valami agyalágyult vén arisztokratával, hanem tekerjétek ki a kezemből a kegyelmeket, mint az óvodás, amikor meg akarja kaparintani a műanyag motort. És akkor ugye a Jóistennek mennyire van humora, ugye van, aki azt mondja, hogy Jóistennek nincs humora, majd Isten nevét hiába veszed, majd mindjárt lesz olyan neked, gyahán a tüzén fog. Szemgolyódat kiszívják a kígyók, majd úgy fogsz megdögölni, te, mondja a szeretettől túlcsorduló testvérem nekem. Milyen cukik vagyunk mi ilyenkor. Na mindegy. Tehát, hogy nagyon van humora, hogy az ember rááll a humorra. Nyilván persze, hogy van, aki komoly típusú ember, és semmi baj nincs vele, és akkor nyilván vele nem fog viccelődni a Jóisten, aki nem érti a viccet, annak minek meséljek viccet, tehát nyilvánvaló. De például egyszer beültem, két városban voltam, és két program között volt egy kicsi időm, de hát ilyen nehezen meghatározható, hogy akár még csinálhatok, és valamit bankba megyek, ezt csinálom, azt csinálom, mindig van ez a drrrr a fejébe az embernek, vagy éppen beülhetek a Jóistenhez, egy kicsit legyünk együtt. És akkor van ez a másik, nem csak ez a vascsővel verő bácsi isten típusunk van, hanem sokféle ilyen hamis istenképünk van, kis bálványok, le kell őket dönteni. Van ez a szomorú szemű rokon isten. Ez megvan mindenkinek, hogy jaj, angyalom, nem jöttél hozzám, pedig süttem neked ötféle sütemény. Jaj, mama, elsorvad itt, de nem jössz. Jaj, édes isten, mi lesz velem nélkül? Tehát, hogy ez az elhagyatott rokon is nem ilyen. Tehát, hogy biszti nem ilyen. Sehol nem találod meg a Bibliában ezt a típusú ilyen hisztiző nyafogó istent, hanem ott vár. Tehát, hogy most gondoljunk azért a, mit tudom én, olyan, mint hogyha tékozló fiú apukája mindig ilyen SMS-ekkel mond, mikor jössz haza, fiacskám, jaj! Most is hallottam, rossz nőkkel láttak, legalább jó nőkkel lennél, jaj! Tehát, nincs ilyen. De minden nap kimegy az út kereszteződéshez. És ez akkoriban teljesen elképzelhetetlen, tehát hogy tekintélyes atya, egy családfő, nem mászkál ki senki elé az út kereszteződése. Tehát kimegy, vár, de nem nyafizik, meg nem hisztizik, meg nem jön a limuzinna, hogy na most ugorj be, fiam, viszlek haza. Na mindegy, és vár, és az olyan szép. És akkor beültem egy templomba, sőt, szerintem, nem tudom, bazilika volt, igen. Beültem a bazilikába, és éppen egy orgonista gyakorolt. És akkor úgy nem tudtam eldöntöm, és meddig maradjak, minden. Mondom, jó uram, figyelj, addig leszek itt veled, amíg az orgonista gyakorol. Következő pillanatban orgonista úgy abba hagyja. Jó, mondom, uram, nem azt mondtam, hogy én alapvetően már itt se vagyok, és ő viszont azt mondta, hogy jó, szívem, ha akarsz, menjél már, ne itt miattam itten összeizgulod magad, hogy mi lesz a dolgaiddal, jaj! Mondom, akarsz, mész, akarsz, maradsz. Mondom, jó, uram, értettem, oké, puszi. És akkor te szabd meg, ténylegesen itt vagyok, teljes valomban, nem csak így izéből, szendességből. Oké. És akkor egy 20 percig orgonista újrakezdte, és 20 percig orgonált körülbelül, és ilyen nagyon szép imádság lett belőle. De abban a pillanatban hátra lépett, hogy oké, szabad vagy éb. Jössz, mész, csinálod, ott vagyok veled, szükséged van rám, akkor is ott vagyok veled, ennyike. Túlcsordulás. Ja, és ezek megint csak ilyen számok, de nagyon fontosak így a szívemnek, mert hogy azt sem gondoltam, hogy könyv lesz ebből a jó étpusziból, és az olvasók írták, mikor lesz már könyv, és aztán az, hogy egy év alatt 11 000 példány elment egy verses kötetből, az teljesen döbbenet, és a második kötet is megjelent, a jó étpuszi 2. Túlcsordulás. Három barát üldögél egy kocsmaasztalnál. Elvileg nem nagy szám. Az idő ideális, az egyik mesélni kezd, igazán jó ízűen, a másik folytatja, a harmadik befejezi, egymás szavába vágnak, de nem bánja senki, olyan jó ritmusú együtt létez, olyan teljes, nincs senkiben rivalizálás, akarnokság, se harag, se neheztelés, de mindezeket képesek felidézni, néha könnybe lábad a szemük, mert érzékenyek is, nem sebeznek és nem sebződnek, egyre növekszik bennük az összetartozás, minden sztori közelebb hozza őket egymáshoz, közös, egy lényegükhöz. Semmi szükség elemezgetni, milyen is ez a barátság, mikor is kezdődött, meddig kötött szövetség, mert nyakig ülnek benne, akár egy fürdőmedencében, akár a lugas illatában, akár a fröccs buborékok pesgette hangulatban, és ez nem felszín, ez mélység. Annyira telített érzés, hogy nem éri be önmagával, hogy ebből a szeretetből kibudjan, túlcsordul az öröm olaja, hogy egy egész világ teremtődik, hogy aszteroidák és lángbolygók pördülnek ki belőle, galléros gyíkok, szögdécselő okapik, semmisúlyú kolibrik, kérészek és hópárducok, elektromos ráják és gejzírek, emberek, asszonyok, gyerekek, borkóstolók és toronydaruk, penészgombák és körhinták, óriás csúzdák és húsevő növények, brüsszeli csipke, vízisi, jégszobor, akác illat, fagyizás, pippang fújás, meg még annyi minden. Csak mert kérdezted, hogy hogy is van ez a Szent Háromság. Igen, hogy egy ilyen absztrakt fogalom helyett, hogy akkor három az Isten, egy az Isten, hol a, itt a piros, hol a, ilyen teológia, itt a piros, hol a piros, úgyse tudom követni a kezét a csávónak, mert fürgébb nálam. Tehát, hogy nem, hanem ez a folyamatosan áramló, közlekedő szeretet, tehát, hogy az Isten közösség velem és közösség önmagával, egymással. Szóval ez annyira fontos és izgalmas. Vagy jöjjön akkor egy ilyen, szokták azt is mondani, hogy ezek ilyen Biblia 2.0, ez pont egy ilyen sztori, flashmob. A mennyek országa olyan, mint az a 10 lányka, akik vették mobiljukat és elmentek a plázába, ahol a vőlegény arra készült, hogy előre megrendezett flashmob keretében feleségül kéri egyik barátnőjüket. A koreográfia szerint az épület központi részén majd hirtelen kialszik a világítás, mintha áramszünet lenne, de a villámcsődület résztvevői mobiltelefonjukkal világítva táncfigurákat adnak elő, és a jelenet végén bekövetkezik a tervezett lánykérés. Öten a lányok közül balgák voltak, öten pedig okosak. A balgáknál ott volt a mobiljuk, de lemerülőben, töltőt pedig nem vittek magukkal. Az okosak azonban vitték a töltőjüket, és a felkészülés ideje alatt sikerült a mobilt feltölteniük. Míg várták a vőlegényt, a lányok töltötték mobiljukat. A balgák kérték az okosokat, hogy adják egy kicsit oda a töltőt, mert a mobilok nem fogják kibírni, de azok nem adhatták, hiszen akkor nem tudták volna feltölteni a sajátjukat. Azt tanácsolták a balgáknak, menjenek el egy mobilkereskedésbe, és vegyenek maguknak új töltőt. Míg azok vásárolni voltak, a zene megszólalt, a pláza átriumának világítását az előre megbeszéltek szerint kikapcsolták, a flashmob elkezdődött, a lánykérés megtörtént, de az öt balga lány kimaradt belőle. Később megérkeztek ők is, de a vőlegény elég dühös volt rájuk, bár a meglepetést nem tudták elrontani, az esküvőre nem kaptak meghívót. Tartsátok hát mindig kéznél a töltőt, és csatlakoztassátok rá a kegyelemre lelketeket, mert nem tudjátok sem az órát, sem a napot, nehogy váratlanul érjen, amikor bekövetkezik. Jó, köszönöm. Na és akkor azt hiszem, hogy két szöveggel zárnám le. Az egyik az nekem nagyon fontos, hogy igazából, hogy jó, oké, itt most elmondja az ember, meg hogy az Isten dolga milyen fontosak, de hogy mit tehetek én, mit tehet egy ember, egy bárányka, és még egy bárányka bemegy a farkasok közé, akkor kinek lesz, mitől jobb ebben? Felfalják őt is, elfogyasszák, azt kész. Igen, de hogy az egy ember, az nagyon-nagyon sokat tehet. Tegnap Zámolyban voltunk, és ott az interneten írták, hogy van egy ilyen madárkert. És tényleg ilyen elképesztő mennyiségű, egzotikus madár, ilyen tök jó fejek, meg hihetetlenül színpompásak, meg minden. És kiderült, kérdezgettük ezt a srácot, aki egy 18 éves srác volt, most érettségizett, és ő kalauzolt körbe minket. Mondta, hogy ezt az összes ketrecet, tehát neki nincsen pénze, az összes ketrecet úgy összeszögelték a barátaival, meg nem tudom én, őt mindig érdekelték a madarak, egy ember. És akkor csinált egy olyan turista látványosságot, ami egészen lenyűgöző, meg a páva is kiterjesztett egy az egész ilyen pompázatos ilyen farktollait, meg nem tudom, szóval minden volt ott, meg ilyen nagy arapapagályok, szóval mindent szép lépésről lépésre az ő elszántságából virágzott ki ez az egész. És szedi a belépőjegyeket, adja a nyugtát, meg nem tudom én mi, és kérdeztük csak így a léptékek véget, hogy mit tudom én, ezek félmillió forintot megesznek télen-nyáron havonta ezek a papagájok, meg mindenféle madárkák. Tehát, hogy, és ezt a koncert, ezt a vállalkozást egyetlen egy ember hozta létre. És ez most csak egy kicsi történet. egy-kettőt hadd olvassak fel, hasonlót, hasonlít. A mennyek országa hasonlít az egyszeri postásra, aki oda-haza kis posztiteket írt bátorító üzenetekkel, és kivitte a gettómilliómosnak is, meg annak is, aki évek óta nem kap levelet, vagy csak kilakoltatási végzést. A mennyek országa hasonlít a lányra, akinek suliban mutatták az újraélesztést, és amikor látott egy öregembert összeesni és a felnőtteket sápadtan eliszkolni, megpróbálta visszahozni az életbe, ott akkor nem sikerült, de később még 3 embert pecázott vissza erre a partra, valahogy megtalálják az ilyen esetek. A mennyek országa hasonlít az öregre, aki nem azt mondta, de rohadt köves a földem, átkozott a sors, amely idevetett, hanem talicskával behordta a követ a városba, épített belőle parkot, hidat, pataknak medret, faragott szobrokat, ültetett bokrokat, csodájára jár ma mindenki. A mennyek országa hasonlít a pasasra, aki megunta az állami egészségügyi intézmények világát, saját gyerekei mellé örökbe fogadott 4-5 különböző mértékben fogyatékos srácot, és együtt él velük, éli az életüket, menedékhelyé alakította önerőből az otthonát. A mennyek országa hasonlít a fiatal nőre, aki összeszedi az önkéntesnek ajánlkozó gimistákat, egyetemistákat, lemegy velük nehéz vidékre korrepetálni, szeretgetni, szintre hozni hétvégén azokat a gyerekeket, akikre más nem gondol. A mennyek országa hasonlít a nyaktól lebénult emberre, aki nem csinál semmit. Rászorul mindenkire. Mégis az egész falu hozzájár megvitatni minden felmerülő problémát, mert olyan füle van, olyan szeme és olyan szavai. Úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen módon mindannyiunknak van dolga ebben a világban. Még nem biztos, hogy megtaláltuk, vagy megtaláltátok. De hogy az egy ember igenis tehet valamit. Hogyha megfigyeljétek, akkor nagyon ritka az, hogy... Tehát Jézus nem ilyen... Persze beszél a tömegnek. De amikor igazán tesz valamit, vagy csodát tesz, vagy életeket változtat meg, az ilyen egy az egybe történik. Odalép hozzá, kelj fel és jár. Odalép hozzá, bűneid meg vannak bocsátva. Tehát egy emberekkel kezd valamit. Tehát ti is ilyen egy ember vagytok, mi mindannyian egy emberek vagyunk, és várjuk azt, hogy életre keljünk. Úgyhogy ha lépünk felé, akkor alig, ha nem meg fogja tenni azt velünk, amitől életre kelünk, és jöjjön egy zárószöveg, drága kövek. Azt mondják végtisztesség, azt mondom végső tiszteletlenség. Azt mondják kár érte, de jó ember volt, azt mondom kár értünk, akik azt hisszük nem Isten volt. Azt mondják, na hát, ilyen fiatalon élhetett volna még. Azt mondom, ő él tovább, mi vigyázzunk, hogy életünk legyen. Azt mondják, még taníthatott, gyógyíthatott volna, de így is szép és teljes életpálya ez. Azt mondom, mi lettünk az ő keze és lába és szája, ahová eljutunk, oda eljut, akit megérintünk, megérinti, akit megszólítunk, megszólítja. Azt mondják, lehetett volna díszes, méltóság teljes temetése. Azt mondom, Salamon nem volt ilyen szép királyi dicsősége teljességében, mint ő, amikor az értünk viselt sebek ragyogtak rajta mindenütt, mint a drága kövek. Azt mondják, kaput, kampec, ennyi. Azt mondom, még csak most kezdődik. Még csak most kezdődik.
Lackfi János költő előadásának 3. részét hallhatták, ami a 40. Mária Gyüdi ifjúsági találkozón hangzott el. A találkozóról több információt és további videó, valamint hanganyagokat a Pécsi Egyházmegye honlapján, valamint YouTube csatornáján találhatnak. Mária Rádió.